Az első veszteség. Futni, de hová? Ez most a kérdés. Az órák tízet vernek a városban, a sorompók le vannak már eresztve a dobogó híd előtt, mely a Duna keskenyebb ágán a szigetbe vezet, ahonnan azután a szélesebb Duna ágon a jég háta most a híd. De most oda el nem lehet jutni anélkül, hogy az ember valamennyi jegyszedőt a hídon, s egy pár drabantot a parton fel ne lármázzon, akiknek mind szigorúan meg van parancsolva a városkapitánytól, hogy este 8 órától reggel 7-ig még magát, a szentséges római pápát se eresszék át a jégen. Az ugyan meg lehet, hogy amit az egyház fejedelem bullái ki nem vinnének, azt egy pár vörös szemű bankó Levetinci úr tárcájából kieszközölné. De másnap aztán el is volna terjedve a városban, hogy az aranyember késő éjjel egyedül nagy sietve szökött ki a városból a veszedelmes jégen keresztül. Ez éppen jó illusztráció volna ahhoz a mendemondához, amiből ama párbaj eredt. Minden ember azt mondaná, kezd már szökni Amerikába. Tímea is megtudná ezt. Tímea. Ó, milyen nehéz ezelől a név elől elmenekülni. Mindenütt utána hangzik. Nem lehet egyebet tenni, mint visszatérni a Rácz utcai házba, s ott bevárni, míg megvirrad. Ez kínos éjszaka lesz. Mint a tolvaj, oly vigyázva nyitogatta fel a szobájához vezető ajtókat. A ház többi lakói alusznak már ilyenkor. Szobájába érve nem gyújtott gyertyát, ledült a pamlagra. Pedig a sötétben még jobban rátalálnak az üldöző rémek. Hogy elpirult az alabástrom arc, tehát mégis van ott a jég alatt élet, csak napja hiányzik. A házasság az örök tél ránézve, az örök éjsarki tél. És e szerencsétlen jégországból nincsen menekülés, a nő hű. És a vetélytárs is hű barát, aki kardját összetöri annak a fején, ki az imádott nő férjét rágalmazni merte. Még azelőtt is meg kell hajolnia. Még odáig le kell aláznia a fejét, hogy azt az embert, kit gyűlölt, mint szerencsés vetélytársat, kit lenézett, mint szerencsétlen éhenkórászt, aki felszedegeti az élelmezési ügyekben elhullott morzsákat, most mint nagy jellemet lássa maga fölött. Maga fölött. Anélkül, hogy az emelkedett volna. És Tímea szereti ezt az embert. És boldogtalan az is. Ő is. Mind a kettejük boldogtalanságának egy oka van. Az, hogy Tímár aranyember. Bálványozzák, akik nem szeretik. Nem tud senki arra gondolni, hogy őt megcsalja, meglopja, meggyalázza, hogy becsülete gyémántjából egy darabot letörjön. Úgy őrzik azt, mint valami erekjét. S ha valaki azt mondaná nekik, mindez nem igaz. Mély hévvel magasztalá őt a feleség, szolgáló leányból úrnővé tett engem. Nem igaz, te voltál az úrnő, ő volt a szolga, a te vagyonoddal tette magát úrrá, azt adta neked. Nincs senkie rajtam kívül, én vagyok az egyedüli arc, melynek láttára búskomor arca felderül. Nem igaz! Szerelme, boldogsága van neki a világ rejtett zugában, hol téged megcsal, esküjét megszegi, hűségedet kigúnyolja. Én vessem meg azt, kit mindenki tisztel, de hát miért tiszteli mindenki? Mert nem ismeri. Ha megismerné, ha felfedezné, mi lakik benne belül, mondaná-e ismét a nő, én viselném neve gyalázatát, mint viseltem ragyogását? Mondaná. Tímea nem válik el soha. Azt mondaná, ha boldogtalanná tettél, már most szenvedj együtt velem. Ez az angyalok kegyetlensége. S ha valaki felfedezné előtte a senki szigetének titkát, Noémi történetét, azt mondaná rá, Isten áldja meg, ki megadta neki azt a boldogságot, melytől én őt megfosztottam. Ez Tímea. De hát Noémi... Mit csinál most az a puszta, lakatlan szigeten, ahonnan nem lehet neki eljönni Tímea nagy lelkűsége miatt? Egyedül a hangtalan téli kietlenben, egy kis félénk gyermekkel az ölében, miről gondolkozik az most? Nincs, aki egy vigasztaló szót szóljon hozzá. Mint retteghet a sivár magányban rossz emberektől, rémektől, vadállatoktól. Mély szívnyomást kell éreznie, ha távol kedvesére gondol, és találgatja magában, hol jár ő most. Ó, ha tudná! Ó, ha tudná mind a két nő, mi átkozottul bűnös az, aki mindkettőjüknek így szenvedést okozott. Ha volna valaki, aki ezt nekik megmondaná, igaz. Ki lehetett amaz idegen, aki mondott is ilyeneket már, akit az őrnagy azért arcul ütött, főbevágott? Idegen tengerésztiszt? Ki lehet ez az ő ellensége? Nem lehet megtudni, mert a kapott sebbel együtt eltűnt a városból. Valami azt súgja neki, hogy ez elől az ember elől jó volna elfutni. Futni. Hiszen ez az ő folytonos ösztöne. Nincs kényelmetlenebb érzés ránézve, mint egy helyben maradni. Amint a senki szigetét elhagyja, azon túl nincs sehol maradása. Mikor utazás közben delelőre megállapodik, nem bír a vendéglőben várni, míg a lovakat etetik, elindul gyalog előre az országúton. Úgy sarkantyúzza valami. Majd arra gondol, hogy elviszi Noémit Dódival együtt, fölül velük egy tengeri hajóra, s körülhajókázza a világot. El együtt minden ismeretlen világrészbe. De hát Tímea, ez a név a hajótörés ránézve. Az óceánban egy meleg folyamár tódul fel az egyenlítőtől a sarkvidékig, a sarkvidéktől jéghegyek úsznak alá az egyenlítőig. Tímár arra gondolt, hogy nagy őrültség volt tőle egy ilyen óceánt fogadni be a keblébe. És álom nem jött szemére. Zsebórája 12-t vert. Még 7 hosszú óra van reggelig. Azt végig töprenkedni. Mégis rátért, hogy gyertyát fog gyújtani. A szívháborgásnak van egy csillapítószere. Hatályosabb mákony a gyűszűvirág kivonatainál, a prózai elfoglaltság. Akinek sok dolga van, annak nem ér rá a szíve fájni. Kereskedők ritkán lesznek öngyilkosok szerelmi bú miatt. Az üzleti gond az az áldott lábvíz, mely elvonja a vért a nemesebb részektől. Tímár elővette a leveleket, mik asztalán egy bronz sárkány által lefoglalva álltak. Ide szokta főügynöke mindazon leveleket felhalmozni, melyek vagy tudomásul veendők voltak, vagy személyes elintézést igényeltek Tímár részéről. Némelyike e leveleknek beutazta már Baját, Levetincet, Bécset, Triesztet, minden telepén megkeresvén a gazdáját, s úgy került megint vissza komáromi főlakhelyére. Tanúskodva afelől, hogy Tímár fél év alatt egyik telepén sem fordult meg. Ha csupa merő, becsületes emberekkel nem lett volna körülvéve, keservesen meglophatták, megcsalhatták volna mindenütt. Némely levélre Tímea írta fel, hogy ő már intézkedett e tárgyban. Ismét Tímea. Mihály egymás után bontogatta fel és olvasta végig az üzleti leveleket. Mind szerencsés tudósításokat tartalmaztak. Eszébe jutott Polikratesz, aki nem tud veszíteni, s végre rettegni kezd nagy szerencséjétől. Gazdagsága folyvást növekedőben, a jótékonysági rovatok nem merítik ki a várakozáson fölüli túlnyereményt. Minden, amihez kezd, sikerül. Minden, amire a nevét odaadja, arannyá válik. Az üres papíros értékessé lesz, ha cége rá van nyomtatva. És mindennek a roppant sikernek mi az alapja? Egy titok, amiről nem tud senki, egyedül ő. Ki látta Ali Csorbadzsi kincseit a sötét kabinban szétomlani? Csak ő maga. És a hold. Ez pedig jó cimbora, látott az egyebet is. Tehát a világrendnek az a tartó pillére, hogy az elkövetett bűn ne legyen tudva. Akkor aztán, ami következik belőle, lehet mind fény, nagyság, erény. Lehetetlen az. Mihály érezte azt, mert mélyen gondolkodó, gyöngéd alapú kedély volt, hogy a túlságos szerencséjének, melynek magva oly rohadt, hamuvá kell lenni, mert ez az igazság a nap alatt. És örömest látta volna kincsei felét semmivé lenni, odaadta volna az egészet azért, hogy azt hihesse, hogy számadással, sorssal be van fejezve. De érezte, hogy bűnhődése éppen abban áll, hogy ennyi gazdagság, hatalom, nagy hír és látszatos családi boldogság csak kegyetlen iróniája a sorsnak. El van ő azok alá temetve, hogy fel ne bírjon kelni arra az egyedül boldogító életre, melynek célja Noémi és a kis Dódi. Mikor az első kis Dódi meghalt, akkor megtudta, hogy mi volt az ránézve. Most a másodiknál még jobban érzi azt, és nem teheti őket magáévá. El van temetve egy aranyhalom alá, mely alul nem tud szabadulni. Érzi azt ébren, amit a szigeten, mikor hagymázban volt, lázálmában látott, hogy elevenen eltemetve fekszik egy sírban, mely arannyal van megtöltve. A sír fejénél egy márvány, mely nagy tetteit hirdeti. A márványon egy alabástrom szobor, mely nem mozdul onnan. Az Tímea. Koldusasszony kisgyermekével jön a timián virágot tépni a sírról. Ez Noémi. Az élve eltemetett úgy erőlködik, és nem tudja el kiáltást hangoztatni. Noémi, add kezedet, s vonj ki ez aranysírból engem! Tímár folytatta a levelezések áttekintését. Egy levél volt ottan braziliai ügynökétől is. Kedvenc eszméje, a magyar honi lisztipar fényesen valósult meg, becsület és gazdagság alapja lett az is. Most jutott eszébe, hogy mikor a lépcsőn lejött, a posta kihordó egy levelet adott kezébe, tengeren túli kelettel. Azt ő akkor zsebébe tette. Egészen más gondolatok főttek akkor agyában. Most előkereste oldal zsebéből ellevelet. Ugyanazon braziliai üzletfőnök írta azt is, ki az elébbi kedvező tudósítást. A levélben ez volt. Uram, legutóbbi levelem óta egy igen súlyos balvégzet érte üzletünket. Önnek pártfogoltja Krisztián Tódor galádul megcsalt és megkárosított bennünket. Nem tehetünk róla. Az ember éveken át oly hűségesnek, okosnak, szorgalmasnak mutatta magát, hogy a legnagyobb bizalmat kellett iránta gyakorolnunk. Fizetése és tantjémje is oly nagy volt, hogy abból nem csak megélhetett, sőt, félre is tett belőle, s tőkéjét nálunk hagyta kamatoztatni. Ez az ember a legnagyobb csaló és veszedelmes imposztor, aki csak valaha a világon létezett. Amíg nálunk látszólagos megtakarításból apró tőkéket hevertetett, addig üzletünket borzasztóan meglopta, pénzküldeményeket elsikkasztott, a számlákat meghamisította, nagyszámú váltókat hamisított cégünkre, ön által fellevén hatalmazva a prokura vezetéssel, úgyhogy az eddig kiderült kár felmegy 10 millió rejszre. Tímár kiejti kezéből a levelet. 10 millió rejsz. Ez mint egy 100 000 forint. Íme a Polikratesz gyűrűje, amit a tengerbe hajított. Tovább olvasá a levelet. De ami a veszteségnél sokkal érzékenyebb, az azon általa elkövetett csalás, hogy az utóbbi években az ön által küldött lisztet, a sokkal könnyebb louisianai liszttel hamisította meg, hogy a forgalmat ezáltal nagyobbítsa. S e jenki trikkel évekre megrontotta a magyarországi lisztiparnak a hitelét, úgyhogy nem tudom, hogyan fogjuk azt még valaha visszaszerezni. Ez hát az első csapás, gondolá magában Tímár, és a legérzékenyebb az üzletek nagy emberére nézve, éppen ott töretett meg, ahol legbüszkébb volt, amiben igazán kevékedett, amiért királyi tanácsosi rangját kapta. Az a fényes épület omlott össze, amit Tímea épített. Ismét Tímea. Tímár sietett tovább olvasni a levelet. A fiatal gonosztevőt könnyelmű asszonyokkal való ismerettsége vitte erre az útra. Idegenekre nézve ez a legveszélyesebb betegség a mi éghajlatunkban. Mi rögtön elfogadtuk őt, azonban az ellopott pénzből semmit sem találtunk nála. Annak egy része a kártyabarlangokban veszett el, más része a kreolnőkre lett elpazarolva. Valószínűleg egy csomót el is rejtett belőle a gonosztevő, remélve, hogy kiszabadulásakor majd előveszi, amire ugyan sokáig fog várhatni, mert az itteni törvényszék 15 évi gályarabságra ítélte őt. Tímár nem bírta tovább olvasni a levelet, ledobta az asztalára. Aztán felkelt, s elkezdett nyugtalanul alás feljárni szobájában. 15 évig gályarabság. 15 évig oda lenni láncolva a gályapadhoz, és az alatt nem látni egyebet, mint eget és vizet. Reménytelenül, vigasztalanul tűrni 15 évig az égető örök napot, és szidalmazni a háborgó örök tengert, és átkozni a kegyetlen örök emberiséget. Vénember lesz, mire megszabadul. És miért kellett ennek így lenni? azért, hogy Levetinci Tímár Mihály úr ne legyen háborítva a senki szigetén tiltott örömei közepett, hogy ne legyen egy ember, aki elárulhatja Tímeának Noémit és Noéminek Tímeát. Nem gondoltál arra, mikor Tódort elküldted Brazíliába, hogy ez így fog következni? De igen, számítottál rá, hogy ezt az embert az alkalom gonosztevővé fogja tenni? Nem ölted őt meg rögtön egy golyóval, ahogy igazi férfi megöli párbajban ellenfelét, ki szerelme útjában áll. Atyai gondoskodást hazudtál neki, elküldted 3000 mérföldnyi útra, s most 15 évig fogod látni, hogy haldoklik előtted. Mert látni fogod őt a földön, és annak minden tengerein keresztül. Nem volt az a szoba éjszakára fűtve, hideg volt benne, az ablakon zuzmarás jégvirág, és Tímár mégis nehéz verítéket törölt homlokáról, mikor végigjárt a szobája szűk terét. Tehát minden ember szerencsétlenné lesz, aki felé ő kinyújtja a kezét. Ez a kéz megvan átkozva. Egyszer azzal áltatá magát tetsző önhízelgéssel, hogy akihez ő hozzáér, az mind boldoggá lesz, még a bűnösök is megjavulnak. És most jön a rettenetes száfolat. Áltok és szenvedést terem az ő öt ujjának a helyén. Szerencsétlenné lesz miatta a nő, akit imádott, és ennek szenvedéseiben osztozik a barát, kitől őt elragadta csalárdul. Szenvedés nyomorult az a másik nő, kinek szerelmét meglopta, s kinek számára most nem tud helyet találni a világon. És ez az ember 15 évig fogja bilincsei csörgését hallgatni. Ó, milyen rémekkel teljes éjszaka ez! Hát nem fog-e már soha megvirradni? Ő maga is úgy érezte magát a szobában, mintha börtönben, mintha kriptában volna. De ama szomorú levélnek még utóirata is van. Tímár visszatért asztalához, hogy végigolvassa a tudósítást. Az utóirat egy nappal későbbi kelettel így szólt. Éppen most kapok egy levelet Port-au-Prince-ből, melyben arról tudósítanak, hogy azon gályáról, melyen fegyencünk volt, 3 gályarab a múlt éjjel megszökött, egy csónakot magukkal vittek. A hatóság üldözi őket. Tartok tőle, hogy a mi emberünk is közöttük volt. Tímárt e sorok olvasása után egyszerre valami névtelen ijegység szállta meg. Eddig izzadt, most reszketni kezdett. A visszafordított láz ez. Félve tekintett maga körül. Mitől félt? Egyedül volt a szobában, és félt, mint egy gyermek, kinek zsivány kalandokat meséltek. Nem volt maradása szobájában többé. Előkereste zseppisztolyait bekecse zsebéből, megnézte, fel vannak-e porozva. Megpróbálta törbottyát, könnyen jár-e benne a gyilok. El innen! Még éjszaka van. Az éjjel őr odakin 1 órát kiállt éjfél után. Nem lehet itt a reggelt megvárni, hiszen át lehet menni a Szőnyi partra híd nélkül is. A szigeten fölül egészen be van fagyva a Duna. Csak egy olyan ember kell hozzá, aki nem fél úgy a sötét éjszakától és az ismeretlen jéghídtól, mint ettől a lobogó gyertyától, s ettől a kísértő levéltől itten. A levelet a gyertya fölé tartja, s elégeti. Azután elfújja a gyertyát. Azok se rémítsék többé. Azután kibotorkázik szobájából. Mikor ajtaját becsukja, akkor eszébe jut, hogy nem gyújtotta meg valamit az eldobott levéllel. Visszatér. A nagy sötétségben a hamvadó levélpapíron fénylő szikrák, mint rém gondolatok járnak alás fel kígyózó bolygással. Megvárja, míg a legutolsó is eltűnik, s egészen sötét lesz. Akkor indul neki az éjszakának. Míg előszobáján, míg folyosóján végigmegy, az a névtelen rém jár előtte, körüle. Bal kezét feje elé tartja, jobbjában a kivont tört szorítja, pedig senki sem jő rá szemközt, senki sem lappang nyomában. Csak akkor érzi keblét megkönnyebbülve, mikor az utcára kijutott. Itt visszatér férfias bátorsága. Friss hó esett az alatt. Léptei alatt csikorog az, amint a Dunapart felé siet, végig a Rácz utcán, ki a Malomrév felé.